Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit a novemberben Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát. Telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő, közölte a Kreml sajtószolgálata. Szóba került az iráni helyzet és annak energiaipari következményei. Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben. Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást. A horvát Janaf jelenleg több mint háromszorosáron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos Trieste kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője, közölte a MOL. Azt írták, a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll. A miniszterelnök összehívta az energiabiztonsági tanácsülését, kell az olcsó orosz gáz és olaj, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A barátság vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky az olasz Corriere della Sera lapnak. Az ukrán elnök szerint ezt egyértelművé kell tenni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki előzőleg Zelenszky, aki szerint abból is fedezik az ukrajna elleni háborút. Micsoda arcátlanság, reagált erre Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, egyúttal felszólította, hogy szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak. Az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Az Európai Unió arra kéri Ukrajnát, engedje be szakértőit a vezeték megrongálódott szakaszához, írta meg a Financial Times. A brit lap szerint Brüsszel célja, hogy független vizsgálattal tisztázza, valóban milyen mértékű károk keletkeztek az orosz légitámadásban, miközben Magyarország és Szlovákia állítja, Kijev eltúlozza a helyzet súlyosságát. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai már Magyarországra is indított járatot, közölte Szijjártó Péter. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból. Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be Donald Trump, aki hozzátette, Teherán tárgyalni akar, ám mint mondta, ehhez már túl késő. A világ a Trump doktrína születésének lehet tanulja, jegyezte meg az amerikai elnök döntésével kapcsolatban a The Washington Post. Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot, írja a cikk szerzője. Irán közben folytatta rakéta és drón támadásait az öbölmenti országok infrastruktúrája ellen, célpontjai között energialétesítmények, kikötők és repülőterek szerepeltek. A térség országai fokozott légvédelmi intézkedéseket vezettek be, miközben a légterek lezárása és a tranzitban rekedt több ezer utazó elhelyezése újabb kihívásokat teremtett. Az elmúlt 4 évben a Budapest-Kelebia vasútvonal teljesen átépült, a réginek csak a helye maradt, és minden infrastruktúra maradéktalanul elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertetése szerint a vonatbefolyásolási rendszer véglegesítése is folyamatban van, azután óránként 160 km-es sebességgel megindulhat a személyforgalom. Az emberek újra birtokba vehetik a Szelecki kastélyt, amely 2 milliárd forintos beruházás keretében a kormány nagyjából 1 milliárdos támogatásával újult meg, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Heves vármegyei Boconádon. Örülünk annak, hogy a gyerekek, fiatalok, a közösség újra birtokba vehetik az épületet, fogalmazott Szijjártó Péter. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 8/10, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 6/10%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, közölte második becslés alapján a Központi Statisztika Hivatal. Enyhén gyorsuló GDP növekedés mért tehát második becslésében a KSH a tavalyi negyedik negyedévet illetően lemzi az adatokat a privát bankár portál. Végül az időjárásról. Kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a cigánypasztoráció sajátosságairól beszél.
Nekünk cigányoknak a család, a közösség az egyik legfontosabb megtartó erő, ami már kezdetektől fogva meghatározza a létét az embereknek. Éppen ezért az egyháznak a gondolkodásának is ebbe az irányba kell elmozdulni, amikor a cigánypasztorációról beszélünk. A legfontosabb az, hogy a II. Vatikáni zsinat azt mondta, hogy az idők jeleit vizsgálni kell, és minden időben alkalmasnak kell, hogy legyen az egyház tanítása arra, hogy a kor emberének a felmerülő aktuális kérdéseire, az őket érintő problémákra reflektálni tudjon, választ tudjon adni. Az egyház szemszögéből a cigány pasztorációnak azokat a kérdéseket kell vizsgálni, ami a mai kor cigány emberét érdekli, foglalkoztatja, ami az ő életét érinti. Itt pedig a népesség robbanás a cigányok között 1990-től figyelhető meg hazánkban, és van egy térkép, amit Pap Zoltán Attila készített el, megyei szinten lebontották, hogy az iskolákban, minden megyében hány százalékban találhatóak cigányok. A legtöbb helyen már ekkor a 30% környékén voltak az iskolákban jelen a cigány gyermekek. Nem beszélve a határmenti falvakról, zárójelben itt jegyezném meg, hogy egy rakacamenti területről jöttem. Ez a Rakaca a szlovák határhoz közeli, ahol 900 fő volt, amikor oda kerültem, és a 2 éves papságom alatt 130 keresztelésnél tartok. Ez egy nagyon pici közösség, de ahhoz képest arányában ez egy hatalmas ugrás, amit megtapasztalunk, és hogyha iskolában, óvodában vagyunk ilyen területeken, nyilvánvalóan azoknak az embereknek a gondolkodásmódját, látásmódját kell megközelíteni, akikhez én az Istennek az evangéliumát el akarom vinni. És érthetően az egyháznak keresnie kell a cigányokkal való kommunikációs csatornát, hogy mi az a legjobb módja, ahogyan én egy cigány embernek el tudom mondani, hogy mi az az evangélium, amit Jézus Krisztus neki akar elmondani cigányként, hogy hogyan tudja őt a saját kultúrájában meghívni, mik azok az értékek, amiket ki lehet emelni, azok az ablakok, amin keresztül ráláthat az Istennek az országára. És a cigány pasztorációs paradigmaváltás, bocsánat, tehát a módszertani váltás, az azt jelenteni, hogy innentől kezdve igenis figyelembe kell vennem azt, hogy igaz, hogy ugyanaz az evangélium, amely mindenkinek egyformán szól, csak nem mindegy az, hogy hogyan mondom el, hogy ki hogyan érti meg, hogyan tudom azt érthetőbbé, felfoghatóbbá és érezhetőbbé tenni, hiszen be kell vallani, hogy mi cigányok inkább a racionális értelmi dolgok helyett sokszor inkább a szívünkre hallgatunk, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha érzelmileg fognak meg bennünket. 6. Pál pápától tőle indult az a felhívás, hogy tulajdonképpen, amikor egy cigány közösséghez beszélt, megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha egy idő után a saját szószólójuk megszületne, aki tudja őket képviselni. És pontosan a cigány pasztorációnak valahol ez a célja, hogy egy idő után a cigányok akarjanak az Isten országának a részesévé lenni, hogy ők akarjanak tenni a saját népükért, hiszen ez alulról tőlünk indulhat el, mert rákényszeríteni az Isten országát tűzelvassal nem lehet az emberre. Kell, hogy én is akarjam az Isten országát építeni cigányként. Az inkulturáció mikéntje, ez egy mostani fogalom, amit elég gyakran használnak az egyházban. 2005-ben a pápai tanács létrehozta a cigánypasztorációs irányelveket, ami 102 pontból állt. Ennek az egyik nagyon fontos része, amit ki kell emelni, hogy az evangéliumot, amikor beleültetik az Isten üzenetét a cigány kultúrába, az csonkítatlanul megtartja a sajátosságait, és a kettő elegyedve valami magasabbat hoz létre, valami tökéletesebbet, de nem oldódik fel a másikban. Erre azért hoztam a Rubjovtól a Szent Háromság ikonját, mert tökéletes példája a család modellnek, ahol az apának és az anyának a tökéletes szeretetéből születik meg egy harmadik valaki, aki mind a kettőnek az örökségét tovább viszi, és élhetővé próbálja meg tenni, és előre mozdul. Egy közösség tagja más kultúrával. Amikor én gyermekként beléptem a templomba, otthon éreztem magamat, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, akinek az öltözéke, az éneke, a befogadó magatartása nekem lehetőséget adott arra, hogy a szívemben megszülessen a másik, hogy én szeretnék ilyen pap lenni. A közösség is annyira jó volt, hogy én ott otthon éreztem magam. Nem éreztem száraznak a vecsernyét, az útrenyét, a liturgiát, mert engem befogadtak. Nem azt éreztem, hogy én ott cigány vagyok, és meg vagyok különböztetve, hanem a templomban otthon voltam, és hazajártam, és ministrálhattam, sőt, foglalkoztak velem, egy kicsit tanítgattak énekelni, és pátyolgattak. Az egyháznak a hagyományait rám ragasztották, és ahogyan mondták, oda is kozmáltam az oltárhoz. És hálát adok a jó Istennek, hogy olyan papom volt, aki előtt, úgy, mint én előttem, nem voltak még abban az időkben példák. Nem voltak még akkor cigány hivatások, nem ismertem cigány papot. És amikor megszületett bennem az a vágy, hogy szeretnék pap lenni, ő csak bátorított. Mert ő azt látta, hogy mindenki egyenlően meg van hívva erre a hivatásra, és igenis a cigányok közül is fontos, hogy legyenek hivatások, legyenek szerzetesek, legyenek apácák, legyenek papok, legyenek olyan emberek, akik tanulva visszamennek a sajátjaik közé, és elmondják azt nekik belső tapasztalatukként, hogy mennyire hívja az őket a Jóisten, mennyire szereti az Isten a cigányokat, aki értünk is meghalt, aki értünk is ugyanúgy cigányokért is odaadta az életét a kereszten. A saját kulturális elem bevitele az egyházba az olyan, mint amikor az ember teát főz. A tea főzés az úgy működik, hogy a filtert belerakom a pohárba, és a két különálló dolog elegyedik egymással, átadja az értékeit, és valami fenséges dolog születik meg belőle. Amikor a magyar és a cigány kultúra találkozik az evangéliumnak a szeretetében, az evangéliumnak a tanulmányozásában, akkor én azt merészeltem leírni a dolgozatomban, hogy csúnya szóval medicinális jellege van, gyógyító hatása van a két társadalomra. Hiszen majd fogok beszélni arról, hogy Krisztus, mint nekünk cigányunknak a legfőbb vajdája, hogyan jelenik meg az egyházunknak az életében. És a teafőzéshez visszatérve, azért nem olyan könnyű teát főzni. Kívülről néz az ember, sokszor bolondnak gondolnak minket, hogy cukrot rakunk bele, hogy édes legyen, aztán citromot, hogy savanyú legyen, el lehet azt rontani az arányokat, és valahogy a cigány pasztoráció is pontosan ilyen, hogy az embernek a jó Istenre hangolódva meg kell találni az egészséges értéke, arányokat, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Rá kell érezni, de ezt gyakorolni kell. Az embernek bele kell tanulnia a cigány pasztorációba. És nagyon fontos, hogy kiemeli ez a dokumentum is, amit említettem előzőekben, hogy közöttük élve lehet jól cigány pasztorációt csinálni. Nem az íróasztal mellől, nem pedig a katedrálól, köztük élve, cigány módon étkezve, velük táncolva, velük énekelve, olyan területeken, ahol él a cigány nyelv, mint Sándor testvéreméknél Hodászon vagy Kántor Jánosiban, élő nyelvként a cigány liturgiát énekelni, cigány nyelven használni, cigány nyelven köszönni, és a gyermekeinknek átadni ezt a kulturális részt, amiről mindjárt fogok is beszélni. Az evangélium minden kultúrának szól. A Jóisten azzal áldott meg, hogy volt szerencsém Rómában tanulni, és pápai liturgiákon, utána fogadásokon vettünk részt, ahol afrikaiak is jöttek, és mindenki műsort adott a saját közösségéből, és olyan jó volt, hogy magasan képzett teológusok fűszoknyában táncolva a saját hagyományainak megfelelően akarták köszönteni a pápát, utána a fogadáson mindenki elegánsan felöltözött, európai módon, de előtte a saját nyelvén ki akarta fejezni, hogy mennyire szeretik őt a pápát, mennyire fontos nekik az, amit az egyház adhat, hiszen az ember abból ad, amilyen van. Én nekem cigányként a cigány kultúrámból kell adni, cigányként kell a megváltást keresnem, és ezek az utak állnak előttem, ezek állnak rendelkezésre, hogy én a Jóisten országába eljussak. A cigány kulturális elemek, a tánc, aki szereti a cigány táncot, és jobb bennem, mint én, az szabadságot érez benne. Az érzéseknek a előmenetelét élheti meg, és ugyanilyen a nyelv is. És az egyház, ahogyan elkezdett találkozni a cigány kultúrával, nagyon érdekes keresztmetszeteket hozott létre. Ahol a nyelvet kezdte el az egyház tisztelni, és a Szent István társulatnak köszönhetően megszületett a teljes cigány nyelvű szentírás, ott megszületik a Biblia. Mert nagyon fontos az, hogy a cigány nyelvet műveljük. Nagyon fontos az, bár én csak könyvből tanultam a cigány nyelvet sajnos, de nagyon fontos az, amikor az ember elmegy egy cigány nyelvű liturgiára, egy szentmisére, és ha nem is ért mindent, de az idősebb rokonaim is megtisztelve érzik magukat, hogy ez egyház vette a fáradtságot. És volt olyan, aki megkönnyezte, hogy a püspök cigány nyelven köszöntötte őket. Volt olyan, aki megkönnyezte azt, hogy elment a kereszt búcsújára, és a saját nyelvén hallhatta az evangéliumot szólni. Láthatta azt, hogy azokat a kulturális elemeket belevitték a liturgiába, gitárral énekelve éneklik a liturgiát. De nagyon fontos az, hogy a A cigány búcsúnál, a kereszt búcsújánál a cigány testvéreink fel tudják a vándorlásnak az emlékeit eleveníteni. Fel tudják azt eleveníteni, hogy mi elzarándokolunk ahhoz a Krisztushoz, akihez, aki értünk cigányokért is meghalt. És a vándorlás az érdekes egy momentuma, hiszen a vándorlók és úton lévők pápai tanácsa az, amelyik foglalkozik velünk cigányokkal. Bár itt némi kritikát szeretnék azért mondani, mert nomádokként beszélnek rólunk, viszont azért Mária Terézia ideje óta letelepedett életformát folytatunk, kivéve Angliában és Franciaországban egy-egy kis közösség, amely kérvényezte, hogy ők lakókocsival járhassák az országot, de nálunk ez másabb. És nyilván nomád elemekkel rendelkezünk. A mi vallásos felfogásunk olyan elemeket tartalmaz, amit egy kívülről embernek meg kell értenie. Ezért fontos az, hogy a papok, az egyházi személyek elmerüljenek a cigány kultúrában, hiszen egymást meg kell érteni. Ez az, ami gyógyító elem lehet. Ez az, ami a feszültségeket lebontja, hiszen nekem az a tapasztalatom a cigány pasztorációban, hogy az emberek nem egymástól félnek, hanem az ismeretlentől. Mert nem ismerik a másiknak a szokásait, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Tapasztaltam azt, hogy cigány emberek a templomba azért félnek bemenni, mert nem tudják, hogy ott hogyan kell viselkedni. Nem rájuk van kalibrálva, nem tudnak végigülni egy hosszú egyórás vagy másfél órás liturgiát, mert szükségük van a mozgásra. Ugyanezt tudom mondani a cigány gyermekeimről, akikkel hittanon foglalkozok, hogy másképpen kell egy kicsit velük bánni, meg kell őket mozgatni. Nekem is gitárt kell ragadni, be kell vinni az órára, énekelni kell velük. Sőt, még táncnak is gúnyolják, amit próbálok néha velük játszani, vagy mozgatni őket. De fontos az, hogy mozgásban legyenek. És kimondva kimondatlanul ez a rengeteg mozgás a nomád előtörténethez is kapcsolható. Átkeresztelt babona. Az egyház történetében volt már ilyenre példa. A fény és a sötétségnek a találkozásakor, amikor a fény legyőzi a világosságot, akkor ugye karácsonyfa története is így lett ismeretes számunkra, és a pogány ünnepből megkeresztelt keresztény szokás gyanánt ugyanezt tapasztaltam már papként is. Hogy nagyon sokszor jönnek cigány testvérek, amikor balcsuklóra, karmazsin szalag oda van kötve, mert az ártó szellemektől szeretnének védelmet nyerni, vagy jönnek szentelt vizet kérni, mert sír a gyermek, nem tudnak aludni. És egy olyan megoldás sikerül találni, hogy a vörös karmazsin szalag helyett egy csotkit használunk, amit a keresztelés alatt adunk oda az újszülöttnek, vagy a családtagnak, hogy majd otthon ezt viselje a gyermek. Nagyon fontos az, hogy például én most a görögkatolikus részről tudok beszélni, hogy az ártó szellemek elleni imádságot külön ki kell ilyenkor hangsúlyozni, és tapasztalataim szerint ilyenkor megnyugszanak, mert védelmet találnak. Amikor én bemegyek egy osztályterembe, és olyan cigány gyermekekkel találkozom, akiknek este menekülni kellett mondjuk egy alkoholista apuka elől, anyukájával együtt hullafáradta, néhesen ül be az iskolapadba, nehéz hittanórán az Istenről beszélni. Hiszen neki a fizikális kimerültsége felülmúlja azt a lelki éhséget, amit fel kellene ébreszteni papként vagy hitoktatóként benne. Tehát nyilván valószínűleg először ezeket, ahogyan az irányelvek is felhívják a figyelmünket arra, először ezeket a társadalmi különbségeket, hátrányokat kell kompenzálni, és utána elérni egy olyan szintet, hogy lehessen az Istenről beszélni. Nyilván itt zárójelben jegyezném meg, hogy Krisztusnak a szavait, hogy legyetek okosak, mint a galambok, és ravaszak, mint a kígyó. Tehát alkalmazni kell ezt is. Az egyház nem lehet csak egy kiszolgáló, szórakoztató intézmény, amely gyermekmegőrzésre, ingyenennivalóra, kirándultatásra van kitalálva. Semmit nem ér az egész, hogyha nem Krisztus áll a közepén. A legfőbb vajda maga Krisztus. Azért mernék erről beszélni, mert 1990-től ez a rendszer megszűnt. Vannak önmagukat vajdának kikiáltó emberek, akik vagyoni alapon eldöntik, hogy ők minket vezetnek, de az semmilyen közösség nem szavazta meg. Senki nem hatalmazta fel őt arra, hogy rólunk döntéseket hozzon, főleg nem vallási kérdésekben. Viszont Krisztus applikálható, alkalmazható vajda szerepre, hiszen a vajdának a feladata az volt, hogy a belső és a külső társadalmat, a cigányokat és mindenki mást, bocsánat, a gázsókat összekösse, a problémákat ő szüntesse meg, ő segítsen kommunikálni, ő legyen az, aki kibékíti az embereket. És pontosan Krisztus ezt teszi. Ő az, aki nem harcolni jött. Ő nem azért jött, hogy háborúzzon, ellenségeskedés szítson, hanem az egyenlőtlenségeket jött kiegyenlíteni, ahogyan Szent Pál apostol is írja. Krisztus tulajdonképpen híd szerepet tölthet be, és ez lehet az integrációnak az egyik legfontosabb eleme. Szerintem az oktatás mellett az egyedüli mencsvára az egyház a mai cigány társadalomnak, hogy magához méltóan, ember módjára tudja keresni a Jóistennel a kapcsolatot. Hiszen Krisztus az, amelyik a két társadalom közötti szakadékot át tudja hidalni, meg tudja azokat a különbségeket szüntetni, fel tudja kelteni mind a két félben a kíváncsiságot a másiknak a kultúrájára, nem a félelmet látva, hanem az érdekességet, a kíváncsiságot a másikban az embert keresni. És ez nem a reklám helye, nem egy könyv címét akarom most itt elmondani, de hogy a cigány arcú Jézust kell a másik emberben meglátni. És pontosan ezt akarja Krisztus nekünk, cigány embereknek elmondani. 2014-ben a Magyar Cigány Kutató Intézet végzett egy felmérést az ország különböző területein elhelyezkedő 100 magát vallásosnak mondó cigány ember körében, akik különböző szinten voltak vallásosak, járatosak az egyházzal és az Istennel kapcsolatos dolgokban. Nálunk itt is a hagyományokat ismerni kell. Rakacán régi hagyomány volt az, hogy mivel búcsújáró hely volt, az emberek nem fértek be a templomba, megvásárolták a padokat, és oda csak családtag ülhetett le, és ezért volt az, hogyha valaki bement, akkor felállították, hogyha nem oda ült. De egy cigány ember, ha bemegy és felállítják, akkor azt érzi, hogy nem fogadják jó szívvel, neki a sarokban kell leülni, nem a templomban tud egy kicsit feloldódni. De itt is arról van szó, hogy elcsúszik egymás mellett az információ, mert nem ismerjük egymást. És hamarabb kezdünk el negatív dolgokat gondolni, mint sem felfognánk, hogy mi is az, amiről beszélünk. Ha van egy olyan pap, aki elhatározza azt, hogy cigánypasztorációban szeretne dolgozni, de sokszor ezt az élet hozza, a dispozíció hozza, hiszen nem mindig kell nekem elhatározni, hogy cigánypasztorációval kell foglalkozzak, mert lehet, hogy nem akarok, de olyan helyre helyeznek engem, ahol nagy arányban cigányok élnek. Akkor bizony azoknak az embereknek a lelki üdvösségéért is ugyanolyan felelős vagyok, és ugyanúgy ki kell dolgoznom egy éves pasztorációs tervet, amelyet külön rájuk tudok alkalmazni, hogy hogyan szeretném őket bevonni az egyház életébe. A tagoknak a felhívása, a figyelmének a felhívása nagyon fontos, hiszen itt is a befogadó szerep a cigány étkezésekhez lehetne hasonlítani. Hiszen kimondva kimondatlanul a cigánytörzsek, amikor vándoroltak, akárkivel nem ültek lenni. Csak a törzsnek a tagjaival, csak a családtagokkal, a legközelebbiekkel, idegenekkel nem. Amikor egy idegen embert befogadtak az asztalukhoz, ott egy ki nem mondott adoptáció történt. Az valójában testvér, nem csak testvérnek szólították, hanem annak is érezték, és úgy kezdték el szólítani, sőt úgy kezdett rá a közösség tekinteni. A legfontosabb az eukarisztia, hogy egy asztalról eszik, és aki velem Krisztusnak a testét és a vérét egy asztalról veszi, az valóban a testvérem. Ahogyan az arab nyelvből lehetne fordítani, ő a húsom és a vérem. Tehát sokkal mélyebb a kifejezés. A Szentírás, mint motiváció, volt egy ilyen kérdéskör, amikor arra kérdeztek rá, hogy mi volt az, amikor egy cigány embert valaki az Isten keresésére, az egyház felé mozdított. És nagyon sok ember határhelyzetet élt meg, vagy elveszített valakit, és gyászolt. Vagy valamilyen tragédia történt, súlyos testi betegség, vagy hozzátartozója miatt, úgy érezte, hogy rajta senki más nem segíthet, csak a Jóisten. És akkor hallott egy olyan idézetet a Szentírásból, amely őt szíven ütötte. És onnantól kezdve folyamatosan tartotta a kapcsolatot az egyházzal. Egy Papantal nevű kutató arról beszélt, hogy a cigányok nagyon hasonlóak a vallásosságukat tekintve az állatvilágban felfedezett mimikritől. A mimikri azt jelenti, hogy színt váltanak, rejtőszínük van, és beolvadnak a környezetbe azért, hogy megvédjék önmagukat a külső hatásoktól szemben. És ez a kutató több társával együtt arról beszélt, arról írt még a kezdetekben, amikor a cigányokkal kezdtek foglalkozni, hogy a cigányok csak érdekből veszik fel a vallást. mert alkalmazkodnak a befogadó nagyobb közösségnek a vallásához azért, hogy védelmet nyerjenek más népektől. Viszont rögtön láthatjuk itt a cáfolatot, hogy valójában belső igényről beszélünk, nem külsőségeknek akarnak megfelelni. A megtért cigányok aktivitása egyházközségükben, itt egy saját példát mondanék, hogy azokkal a cigányokkal sokkal erősebb lett a kapcsolatom, akikre feladatot bíztam. Akiket nem csak meghívok a templomban, ne templomba, hanem megbízom egy kiemelt feladattal, ami csak az övé, amiért csak ő számol el, és ez az egyházon belül, a mi egyházközségünkön belül neki van elkülönítve. És onnantól kezdve felelősség teljesebben tudtak viselkedni. Közalkalmazottakat sikerült kérni, akik nagyon felelősség teljesen végezték iskolában az iskolai felügyeletet, mivel rokonok ezért tudnak a gyermekekre vigyázni, felügyelni, vagy akár a tanodás kirándulásokra elkísérni bennünket. És még lehetne sorolni ezeket a dolgokat, de mindegyik ugyanígy kötődik személyre szólóan. A személyesség szerintem az, ami kiemelendő, hiszen nekem kell az, hogy személyes kontaktom legyen azzal a cigány közösséggel, amelyben én a hivatásomat megélem. Szolnokon volt nagyon szép gyakorlata az, amikor a cigány telepre kimentünk a motorútra, és minden egyes nap más családnál mentem a Bibliával és a gitárommal, együtt ettünk, de sokszor nem csak a család, hanem a környező háznak a lakói is bejöttek a házba, és együtt voltunk. És az egy érdekes személyes tapasztalat volt, mert ők azt tapasztalták meg, hogy a pap kijött hozzájuk. És akkor még nem is voltam pap, csak a reverendám után már az egyházzal azonosítottak. Ezért nem mindegy, hogy egyházi személyként, aki a hitről beszélek, a hitet próbálom megélni, hogyan viselkedek a cigányokkal. A megtért cigányok aktivitásához láthatjuk azt, hogy napi szinten ott a kétharmada zölddel látható annak a kis perecnek, gondolkodik az Istenről, és még jelentős része heti rendszerességgel, a többi az alkalmanként, és csak 1%-a van, aki korlátozza az Istenről való gondolkodását arra a vallási közösségre, amelyikben jelen van hetente egyszer. A missziónak a fontos elemei, amelyeket kiemelnék zárásképpen, az éneklés és a prédikáció, az nagyon fontos. A tapasztalat is ezt bizonyítja, hogy szükséges időközönként az előadásokat is megszakítani egy-egy kis gitáros énekléssel, prédikációval. A prédikációnál én szeretek direkt felkészülni. Minden keresztelésen prédikálni szoktam a családnál, a családnak. Volt olyan, amikor a keresztelésre való felkészítést a család otthonában végeztem el, mert mivel a cigányoknak nagyon fontos a család, ezért a családdal együtt, a család jelenlétében szolgáltatom ki a szentséget. Egyik kedvenc élményem, amikor a betegek szentségét szolgáltattam ki, és kimentem Rakacán a cigány sorra, és vittük a szentséget a harangozóval, ment előttem gyertyával, és a családdal és az utca lakóival közösen végeztük el a betegek kenetének a feladását. A családtagok nyitották ki a Bibliát a beteg feje fölött, és csak a gyónásra mentek ki a szobából. És ez a nénike, ez meggyógyult. És utána, amikor a faluban járt, kelt, mint az Istennek egy csoda jele a közösségben, soha nem volt még akkora respektem. Egy év után a cigányok elkezdtek nekem visszaköszönni. Nem az idegen embert látták bennem, hanem azt, aki köztük él, és értük van ott, aki magát az Istent viszik közéjük.
Kedves hallgatóink, dr. Balogh Győző a cigánypasztoráció kihívásairól beszélt.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg az Ilók és Mihók című magyar népmesét.
Ilók és Mihók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl volt egy özvegyasszony és egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának: édes anyókám, házasodhatnám. Kit vennél el, édes Mihókom?
Ilókot, édes anyókám.
Eredj, fiam, kéresd meg. Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénás szekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénás szekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához. Hol voltál, édes Mihókom?
Ilóknál, édes anyókám.
Mit vittél neki?
Nem vittem semmit, adtak.
Mit adtak?
Egy tűt.
Ha, hadd lássam.
Egy szekér szénába szúrtam, és nem lelem sehol benne.
Jaj, fiam, nem jól tettél. A csákódba kellett volna szúrni.
Másszor úgy teszek.
Megint azt mondja az anyjának.
Édes anyókám, házasodhatnám.
Kit vennél el, fiam?
Ilókot, édes anyukám.
Eredj, fiam, kéresd meg. Mihók elmegy leány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet? Beléteszi a csákójába, de az nem akar megállni. Hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel. Hol voltál, fiam?
Ilóknál, édes anyukám.
Mit vittél neki?
Nem vittem, adtok.
Mit adtak?
Egy ékevasot.
Hadd lássam.
A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, s elhajítottam.
Jaj, fiam, nem jól tettél. A válladra kellett volna vetned, és úgy hoznod haza.
Másszor úgy teszek.
Megint elkezdi Mihók.
Édes anyókám, házasodhatnám.
Kit vennél el, fiam?
Ilókot, édes anyókám.
Eredj, fiam, kéresd meg. Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kis kutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely. Minél jobban nyomta oda Mihók, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta. Hol voltál, fiam?
Ilóknál, édes anyukám.
Mit vittél neki?
Nem vittem semmit, adtak.
Mit adtak?
Egy kiskutyát.
Hadd lássam.
A vállamra vettem, de marta, s eleresztettem.
Jaj, fiam, nem jól tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólítgatnod, kucó, kucó.
Másszor úgy teszek.
Aztán megint elkezdi.
Édes anyókám, házasodhatnám.
Kit vennél el, fiam?
Ilókot, édes anyókám.
Eredj, fiam, kéresd meg. Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt reá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
Kuckó, kuckó!
A kutyák nem kérették sokáig magukat, az egész faluból reágyültek a szalonnára. És amíg Mihók hazaért, mind megették, csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve. Hol voltál, fiam?
Ilóknál, édes anyókám.
Mit vittél neki?
Nem vittem, adtak egy nagy darab szalonnát, eszni.
Hisz ez csak az állacsontja.
Madzagra kötöttem, magam után húztam, aztán megették a kutyák.
Jaj, fiam, nem jól tettél. A hátadra kellett volna venned, hazahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
Másszor úgy teszek.
Na, aztán kezdi újra.
Édes anyókám, házasodhatnám.
Kit vennél el, édes fiam?
Ilókot, édes anyókám.
Eredj, fiam, kéresd meg. Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, s kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálózott és rugdosta. Hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolt a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre. Hol voltál, fiam?
Ilóknál, édes anyukám.
Mit vittél neki?
Nem vittem, adtak egy borjút.
Hol van? Nem látom.
Hazahozta váltam, most felakasztottam a füstre.
Jaj, édes fiam, nem jól tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötéllel, szépen hazavezetni, a pajtában a jászol elébe kötni, s szénát vetni elejébe.
Másszor így teszek.
Aztán megint elkezdi.
Édesanyókám, házasodhatnám.
Kit vennél el, fiam?
Ilókot, édesanyókám.
Eredj, fiam, kéresd meg. Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vett Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
Ne, bucikám, ne, ne.
Hazaérve beköti a pajtába, szénátveteleibe, és aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba. Hol voltál, fiam?
Ilóknál, édes anyókám.
Mit vittél neki?
Nem vittem, adtak.
Mit adtak?
Ilókot.
Hát hol van?
Békötöttem a pajtába.
Jaj, fiam, nem jól tettél. Eredj hamar, círógasd meg, vess szép szemeket rája, s hozd be a házba. Mihók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró barhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Mihókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Mihókot és Ilókot a pajtapadlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszója. Azon járt az esze, hogy elillanhasson, és valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Mihók nem hitt neki, s egy hosszú zsinót kötött a nagy lábujjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig, mihely künn volt az udvaron, leolta a zsinort, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Mihók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinort. A kecske a rángatásra mekegett. Mihók anyja meg a lármára kirézett, aztán felment a pajtapadlására, hogy lássa, mi a baj. Hol van Ilók, fiam?
Oda le, megkecskésedett, édesanyókám.
Hogy kecskésedett volna?
Zsinort kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
Az anyja a zsinort tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a menyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este az Ilók és Mihók című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal az átváltoztatást kezdtük el, annak a misztériumát, titkát, ami minden emberi értelmet meghalad. Mégis beszélnünk kell róla, hogy egyre jobban megértsük, amit meg lehet belőle érteni. Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében erről így beszél. Az átlényegüléssel a föltámadt Krisztus teste lesz a kenyér. Föltámadása utáni megjelenéseiből tudjuk, hogy a föltámadt testnek már nincs tér és időbeli korlátja, ott és akkor jelenik meg, és úgy, ahogyan akar, zárt ajtón keresztül. Például a Szent Misében pedig ő az, aki a kenyér és a bor szubstanciájának lényegének a helyére lép. Nem megsokszorozódik, hanem a tér és a távolság kikapcsolásával jelenvalóvá lesz. A hívő képzelet, ezzel újra hangsúlyozzuk, nehezen tud megbirkózni. Az átlényegülés tökéletes misztérium. Az emberi munka gyümölcsét, a kenyeret és a bort új létrendbe emeli, ugyanakkor táplálékul adja nekünk megváltó áldozatát, hogy legyen nekünk is erünk szeretetből áldozattá tenni magunkat. Milyen csodálatos isteni titok, jegyezzük meg, hogy a kenyér és a bor a mindennapi táplálék, az eukarisztiában az örök élet tápláléka lesz azáltal, hogy már nem kenyér, nem bor, hanem Jézus teste és vére. Aquinói Szent Tamás egy csodálatos himnuszt írt az oltári szentségről, mondhatni szinte minden lényeges gondolatunkat összefoglalta ebben a himnuszban. Érdemes egy kicsit idézni Babits Mihály fordításában az átlényegülésről szóló részét ennek a himnusznak. Így hangzik. Egünk külte, s nekünk szülte tiszta szűz, szeplőtelen. Köztünk élt, és hinté földre az igét, mely jót terem, s csodás szertartással ülte búcsú estjét idelen. Mert a végső estebédet tartván ő és társai együtt a törvényes étket jámborul fogyasztani. Étkül a tucatnyi népnek önmagát osztotta ki, és a kenyeret testévé igézte az igetest, s a bor lett Krisztus vérévé. Magyarázni ne kerest, hit dolga, és igaz szívé, hogy erősen tartsa ezt. Most csak ennyi a himnuszból. Érdemes ezt a himnuszt énekes formában is megvan, szoktuk áldozáskor énekelni. Érdemes ezt fölidézni, újra és újra imádkozni és énekelni. Most pedig folytatjuk a kánonnak az ima egységéről szóló résszel. Az első századokban a kánont hangosan mondták a püspökök és a papok. Aztán a középkorban módosult ez, és talán idősebb testvéreim emlékeznek még rá, hogy az átváltoztatás után az imádságot a pap magában mondta, vagyis nem hangosan. Az orgona szólt hangosan, és egy eukarisztikus ének volt a szentmisében. Megkérdezi a szerzőnk, Zoltán professzor úr, hogy vajon miért történt ez, hogy az elején még hangosan, aztán később pedig halkan mondták ezt. Válasza pedig a következő. Azt mondja, hogy a szentmisében kétféle értelemben beszélünk Jézus kenyér és bor színében való jelenlétéről, és az egyház történelem során hol az egyik, hol a másik kapott nagyobb hangsúlyt. Az egyik a történési jelenlét, amit kimondunk, az meg is valósul. Ugye emlékszünk, elmélkedtünk azon, az előző alkalmakkor, hogy tulajdonképpen itt teremtő isteni gesztus valósul meg, amit Isten kimond, az meg is valósul. Amit Jézus kimond, az meg is valósul. Krisztus, mint családfő, saját magát adja táplálékul az embernek. Ez tehát a történési jelenlét. A másik létjelenlét a szavak elhangzása után a kenyér már Krisztus teste, a bor pedig már Krisztus vére, nem csak táplálék, hanem imádandó szentség. Ezért hódolattal illetjük, szentség imádást tartunk előtte. Ez az utóbbi nyert a középkorban nagyobb hangsúlyt, a szentmisében is így módosult a hangos mondás halk szavakra. A hívek olyannyira méltatlannak tartották magukat a szent áldozásra, hogy a lateráni zsinatnak, a negyedik lateráni zsinatnak 1215-ben törvényt kellett hoznia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén szent áldozáshoz kell járulni. Megjegyzem, hogy az egyház öt parancsolatában most is ez a törvény van jelen, de csodálattal emlékezünk meg 10. Pius pápáról, a szentté avatott pápáról, aki az eukarisztiát közelebb hozta az emberhez, és azt mondta, igen, szentség, imádandó, de mindennapi lelki kenyér, amelyet sokszor kell magunkhoz venni. Visszatérve a professzor úr könyvére, a kánon pedig olyannyira szent titkokat tartalmaz, hogy csak a beavatottaknak, a papoknak szabad suttogniuk. A középkor emberének az úrfelmutatás vált fontossá. Egy érdekes sztorit is elmond a professzor úr, azt mondja, hogy az úrfelmutatásra mindenki kíváncsi volt. Még ma is láthatók Európa szerte a szerencsésebb helyeken, ahol a török nem rombolta le, illetve nem alakította át a keresztény Isten tiszteleti helyet, hogy lukakkal van ellátva a templom. Meg kell vallani, én nem nagyon találkoztam ilyennel, de bizonyára van. Folytatva a professzor úr gondolatát, ugyanis vasárnap vásárnap volt, az úr föltámadásának napján a férfiak a templomok terén kereskedtek. De amikor jelezte a harang, hogy a templomban most jön az úr felmutatás, akkor mindenki tologva igyekezett befelé, hogy láthassa. S aki nem fért be az ajtón, az a templom oldalán vájt lyukakon éppen oda láthatott. Erre hívja föl erre a magasztos pillanatra a csengő és a harang is a figyelmet. Ez a átlényegülés jelzésére adott külső jel, mármint a csengő és a harang, a 12.-13. században vált szokássá. Ünnepélyes is lett. Akolitusok jelentek meg égő gyertyával. A 16. században pedig már a tömjén is használatos volt, mert ha a királyt, vagy egy uralkodót, vagy egy császárt megilletett a tömjén, akkor mennyivel inkább jár ez az Úrnak, a közöttünk megjelenő Istennek. És talán még egy gondolattal, egy saját tapasztalattal zárnám a mai elmélkedést. Amikor kezdő pap voltam, akkor még sok helyütt a kánonnak a szavait a pap valóban csöndben mondta. Az egyik plébánosom, főnököm szintén ragaszkodott ehhez, és az orgona szólt az úrfelmutatás után. Azonban nem mindig sikerült a kántornak kiszámítania az időt, és hát néha hamarabb elhallgatott, és csönd volt, és a pap csendben mondta a szent misének a kánon részét. Be kell vallani, hogy én ilyenkor fölerősítettem a szavaimat, és elkezdtem hangosan folytatni a kánonnak a szavait. Érdekes tapasztalatom volt, hogy a plébánosom attól kezdve maga is így tett. Megjegyzem, ma már a pap hangosan mondja ezt az imát, hál' Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!